Éppen lép, már nem hiszem a mesét.
19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A magyar EU elnökség felemelte a békezászlaját, kinyitotta a tűzszünet és a béketárgyalások ajtaját, és most átadja a békestafétát az új amerikai kormánynak, jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a magyar EU elnökség eredményeit értékelő budapesti konferencián. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy ezt csak nemzeti alapon tehette meg Magyarország a békét ellenző uniós tagállamok többsége miatt. A miniszterelnök úgy értékelt, a magyar elnökség súlyos vitákat is vállalva elmondta, hogy a háború gyengíti Európát, és hogy már vereséget is szenvedtünk. Arra figyelmeztetett nem csak Ukrajna, mely már ráment a háborúra, hanem az összes európai nemzetgazdaság veszít a konfliktus miatt. Orbán Viktor kijelentette, a történelem könyvekben ez az időszak úgy szerepel majd, mint az az időszak, melyben Donald Trump és az európai patrióták megkezdték a nyugati világ átalakítását, hiszen ma már általánosan elfogadott nézet, hogy egy világrendszerváltás, a Kelet-Ázsia felemelkedésének korát éljük. Az angolszászok által kialakított és dominált világrend véget ért, mondta a magyar miniszterelnök. Elkezdődött az ökumenikus imahét, a különböző felekezetű gyülekezetek egy héten át ökumenikus közösségben tartanak Isten tiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért. Az imahét országos megnyitóját vasárnap este Budapesten a Deák téri evangélikus templomban tartották. Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök homíliájában Lázár feltámasztásának történetéről beszélt. Steinbach József református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke az ószövetségi olvasmányt értelmezve kiemelte, ez a mondat, halld meg Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr a legtömörebben foglalja össze hitünk lényegét. Ebből a hitvallásból először is azt tudjuk meg Istenről, hogy egyetlen Isten, majd hogy mindeneknek Ura. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, folytatódik az ószövetségi olvasmány, de Isten szeretete mindent megelőz. Az ő szeretete volt előbb, és ő az, aki megnyitja a szívünket, mondta a református püspök. Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára elmondta, az idei imahét anyagát az olaszországi Boszei Monasztikus Közösség szerzetesei készítették elő. A résztvevők egy hét alatt megemlékeznek az 1700 évvel ezelőtt született niceai hitvallásról. Megkezdődött az ökumenikus imahét Miskolcon is. A belvárosi evangélikus templomban Orosz Atanász görögkatolikus püspök mondott imádságot vasárnap, és Almási Ferenc református lelkész ige hirdetését hallgathatták meg a jelenlévők. A Miskolc-Tetemvári református egyházközség lelkésze az első korintusi levél 8. részéből hirdette az igét. Rádiónknak elmondta, hogy ige hirdetésében az egyetlen Istenről beszél, ő a mi atyánk, arról, hogy hatalmas Istenünk van, mindenek felett lévő hatalma van. Az imahét fontosságáról elmondta, hogy Miskolcon nagyon mély baráti közösség van a keresztény felekezetek lelkészei és hívei között. Jó megélni ezt az igazi közösséget, jó rácsodálkozni, hogy másik felekezetű ugyanazt az Istent egy picit másképpen érzékeli. A hét fő gondolata a hiszed ezt. Erről Almási Ferenc azt mondta, a hitvallás leglényegesebb kérdése, hogy Jézus Krisztusban van-e örök életem, van-e bűnbocsánatom.
Tágabb kontextusba helyezve János evangélium a 11. részében elég hosszan van leírva Lázár feltámasztásának a története. És abban hangzik el ez, amikor Jézus késve érkezik meg, legalábbis a Lázár testvérei szerint késve érkezik meg. Ők azt várták, hogy Jézus majd meggyógyítja a beteg Lázár, de mire odaér, már 4 napja halott. És akkor ugye a testvérek kétségbe vannak esve, hogy most mi lesz, illetve hát inkább elkeseredve vannak, és Jézus azt mondja, hogy fel fog támadni. és akkor úgy kérdezi, hogy hiszed-e ezt? Ugye ekkor mondja Jézus azt a nagyon fontos mondatot, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha örökké, és ennek a folytatása az, hogy hiszed-e ezt? És ugye ez a hitvallásnak is tulajdonképpen a leglényege ez, hogy Jézus Krisztusban van-e örök életem, van-e bűnbocsánatom. Nagyon fontos az, hogy mit hiszünk Istenről, mint Atyáról, és így tovább, hogy ő teremtette a világot, és ehhez hasonlók, ami a hitvallásban meg van fogalmazva, és ezek mindegyik része, minden mondata végtelenül lényeges és fontos. De az üdvösségünk tekintetében a leglényegesebb kérdés az az, hogy Krisztusban van-e bűnbocsánatom. Úgyhogy nekem ez, hogy hiszed-e ezt, mindig ezt juttatja az eszembe.
A kormány új 1,5 milliárd forintos támogatási programot indít a KKV-k számára annak érdekében, hogy az elbocsátott dolgozók egyetlen napot se töltsenek munkanélkül. A Munkából Munkába program elősegíti az elbocsátott dolgozók azonnali újbóli munkába állását, jelentette be hétfői közleményében Comba Sándor államtitkár. A program célja azon mikro, kis és középvállalkozások létszámbővítésének támogatása, melyek egy azon munkáltató által leépített, legalább 5, legfeljebb 20 fős munkavállalói állomány átvételével vállalják statisztikai állományi létszámuk növelését és a felvett munkavállalók 8 hónapig történő foglalkoztatását, mondta az államtitkár. A támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a munkáltatót terhelő bruttó bér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb havi 339 000 forint munkavállalónként, mondta Comba Sándor. Akkumulátorban és hőszivattyúban is erős és versenyképes a hazai zöldipar, írta az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. Magyarország, Németország és Lengyelország mellett már most az egyik legnagyobb európai gyártókapacitással büszkélkedhet az akkumulátoriparban. A földhő hasznosításában használt hőszivattyúk részecskéinek előállításában is jelentős export teljesítménnyel és komoly bővülési lehetőségekkel rendelkezik hazánk, olvasható a bejegyzésben. A tárca közlése szerint az Európai Bizottság elemzése alapján jelenleg 150-260 gigawattórányi összes teljesítmény megduplázását jelzi előre 2025-ben, és további 500 ezer gigawattóra kapacitás kiépítését a rákövetkező években. A várható gyarapodás egyik éllovasaként említi hazánkat, kiemelve a Katül debreceni üzemének létesítését, olvasható a bejegyzésben. Minden hétre jut egy villamos baleset Miskolcon. A balesetek legtöbbször nem a kötött pályás járművek vezetői hibája miatt következnek be, mondta a rádiónknak Molnár Emil, a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályának vezetője. A rendőrség az elsőbségadás fontosságára hívja fel a figyelmet azért, hogy kevesebb legyen az ilyen típusú baleset.
Hát a villamos balesetek szempontjából azt mondhatom, hogy az újgyűri főtér környéke és kifelé a Lilafüred irányba van talán a legtöbb olyan eseményünk, illetve a Győri kapuba, amelyben villamos az érintett. Ezeknek a baleseteknek az oka, hogy a járművezetők nem adnak elsőbséget a villamos részére, és ebből történik ütközés. Szerencsére ezeknek a baleseteknek egy jó része csak anyai kárral jár, és nincs személyisérülés. Nagyon sok olyan esemény van, amikor egy irányba halad a villamos és a mondjuk a személygépkocsi, és kanyarodás miatt keresztezik egymás útját. Tehát általában nem a villamos szokott kanyarodni, hanem a személygépkocsi vezető, és egymás mellett haladnak, aztán úgy jó kérdés valóban, hogy miért nem veszi észre az a járművezető, hogy mellett ott a villamos, és neki megy a villamos oldalának, vagy esetleg befordul a villamos elé, és a villamos pedig már nem tud megállni, és neki ütközik a járműnek. Sokat gondolkoztunk, hogy mit lehetne ezzel tenni, hogy lehetne ezt megelőzni. De a baleset fő oka az elsőbség meg nem adása. Tehát ha ezt a szabályszegést minden területen sikerülne visszaszorítani, akkor feltétlenül kevesebb lenne a villamos baleseteket érintő esemény is, De ha egy picit konkretizáljuk, hogy mégis gondoltunk-e már valamire a villamos balesetek megelőzésével kapcsolatosan. Részünkről volt olyan javaslat, ahol balra kanyarodó jármű kerülhet a villamos elé, ott legyen olyan a forgalmi rend kialakítása, hogy ne tudja ezt egyből megtenni. Tehát gondolok egy olyanra, hogy legyen egy kis forgalomtól elzárt sziget, hogy először a járművezetőnek ki kelljen húzódni a jobbra egy picit, és csak utána tudjon balra kanyarodni.
Pénteken kezdődik és január 27-éig tart az erdei füles-bagoly telelőhelyek országos felmérése, melyhez a lakosság segítségét kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezők, az egyéni megfigyelők, családok mellett óvodák és általános iskolák részvételére is számítanak, írták az egyesület közleményében. Az akció kiemelt célja a baglyok és telelőhelyeik védelme. Egy-egy ilyen telelőhelyen többnyire néhány tucat egyed látható, de Magyarország Bagoly fővárosában, Túrkevén, illetve a szomszédos Kisújszálláson a telelő erdei fülesbaglyok összesített létszáma egyes években akár az 1000 példányt is meghaladhatja. A jelenség hátterében az érintett települések környékén nagy számban megjelenő egér- és pocokfajok állnak. A felméréssel kapcsolatban további információ a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján található.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Tánok végtelenbe fut egy életet, mindent az Istenért. Dal, mondjad el, mi a szívem mélyén pihen, hatalmas a nagy világ, benne egyetlen vagy nekem. Nézd életem, tiéd már szüntelen, ha öröm ír, vagy néha fáj, hát fogd a két kezem. Árny és fény között az út, tának végtelenbe fut, egy életet, egy életért, és mindent, mindent az Istenért. Árny és fény között az út,
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Végre élő reményed. sötétben ülőknek hirdesd, van világosság, hiszen hegyen épült város vagy, hát hadd lássák fényed. A világ vár, hogy megoszd végre élő reményed.
Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának 6. részéből, a 37. verstől a 42. versig terjedően. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik, a vak vezetheti a világtalant. Nem esnek-e mindketten a verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát, atyát fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyát fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató. Elővedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Amen. Jézus itt arra hívja fel a figyelmet, hogy az ítélkezés, a másik ember megmérése nem helyes. Hiszen a másik ember viselkedésének a megítélése nem a mi tisztünk, feladatunk. Sőt, nem látjuk a másikat teljes valójában, mivel a bűn miatt elhomályosodott ez a képességünk. Mivel mi is minnyájan elesettek vagyunk Isten nélkül, ezért nem marad más, mint hogy őt kérjük arra, hogy ne hiányosságaink alapján vizsgálja meg az életünket. Hajlamosak vagyunk minnyájan újra mutogatni a másikra, nem észrevéve azt, hogy ahogy a mutató ujjunk a másikra irányítjuk, a többivel saját magunkra is mutatunk. Mi sem vagyunk jobbak, lehet más dolog van az életedben, amiért jogos lenne az Isten ítélete. Vizsgáljuk meg hát önmagunkat, miért zavar a másik embernek egy-egy cselekedete annyira. Lehetséges, hogy azért, mert épp ugyanazzal a kísértéssel, nehézséggel küszködünk titkon. Kérjük Istent, hogy a mi Urunk Jézus Krisztuson keresztül vizsgáljon és mérjen meg minket. Ha megtapasztaltuk már Istennek ezt az elfogadó jóságát, akkor próbáljunk a másikra úgy tekinteni, ahogyan Isten látja őket, értékes emberként. Amen. Őszinte szívvel vagyunk előtted, Istenünk, láthatod, hányszor ítélkezünk embertársaink felett. Kérünk, adj tisztánlátó és elfogadó szívet. Egyedül te lehetnél igazságos ítélőbíránk, és te mégsem bűneink alapján mérsz meg minket. Köszönjük irgalmas szeretetedet és kegyelmedet. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Mm-hmm. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Svalm rózsa, mindenütt jelen való. Látom, Uram, fénylő dicsőséged, akár égre, akár földre tekintek. Megérintesz hulló hópehelyben, áztató zápor esőcsepjében. Kezed munkáját dicséri minden, ami körülvesz a természetben. Az ég kékje, felkelő nap fénye, nyíló virág s a mezők termése. Téged látlak velem szembe jövő ember barátságos mosolyában, te hangodat hallom felcsendülő szép zenében, orgona hangjában. Érzem szerető gondviselésed mindennapok apró csodáiban, nem hagysz magamra a betegségben, felém nyújtott kezed gondjaimban. Nem változol, mindig ugyanaz vagy, ki elesett, gyenge, rád számíthat. Mindig mindenütt jelen való vagy, nem hagyod magára világodat.
Édes álom, esti mesénk következik. Kismuk története, negyedik rész. Amikor átlépte a határt, letért az országútról és behatolt a legsűrűbb erdőbe. Egyedül akart maradni, nem kívánt látni senkit, annyira megutálta az embereket. A sűrű erdő közepén szép tisztásra bukkant. A tisztás mentén patak csörgedezett, és árnyas fügefák szegélyezték. A puha pázsit hívogatta, marasztalta a kis mukkot. Leheveredett azzal az elhatározással, meg sem mozdult többé. Nem eszik, nem iszik, csak várja a halált. Ilyen szomorú gondolatok között aludt el. De amikor felébredt, és érezte, hogy korog a gyomra, nagyon elment a kedve az éhenhalástól. Feltápászkodott és körülnézett, vajon hol találhatna valami harapnivalót. Pompás, érett fügék csüngtek a fán, amely alatt aludt. Gyorsan leszedett néhány szemet, és jó étvágyjal megette. Aztán lement a patakhoz, hogy szomjúságát oltsa. Hát, amint a tiszta víz felé hajolt, legnagyobb rémületére meglátta a tükörképét. Azért rémült meg tőle, mert a vízben tükröződő kép óriási füleket és hosszú orrot mutatott. Megdöbbenve kapott a füléhez, és lám, a víztükör nem hazudott. Füle csak ugyan fél rőfnyi volt, vagy még hosszabb. Meg is érdemlem, hogy szamár füllel járjak. Kiáltott fel elkeseredve, mert szamár módjára elrúgtam magamtól a szerencsémet. Leverten kószált a fák között, és amikor újra megéhezett, megint vissza kellett térnie a fügefához, mert más ehető gyümölcsöt nem talált. Amikor a második adag fügét is elfogyasztotta, eszébe jutott, hogy a füle már talán nem is fér el a turbánya alatt, és akkor aztán igazán nevetséges lesz. De egyszerre csak úgy érezte, mintha a füle eltűnt volna. Szaladt a patakhoz, hogy meggyőződjék róla, és lám csak ugyan. A hosszú fül eltűnt. Füle olyan volt, mint azelőtt, és szörnyűséges hosszú orra is a régi lett megint. Rövid töprengés után rájött, hogy történt mindez. Hosszú füle és orra az első fügefa ajándéka volt, míg a második fügefának köszönheti, hogy torz képétől megszabadult. Hiszen ez azt jelenti, hogy a szerencse megint rámosolygott, és a kezébe adott valamit, aminek a segítségével könnyű lesz boldogulnia. Nosza hát! Gyorsan leszedett mindkét fáról annyi fügét, amennyit csak elbírt, és visszatért abba az országba, amit csak az imént hagyott el. Az első városkában áruhát szerzett magának, nehogy felismerjék. És folytatta útját a királyvárosa felé. Ez abban az évszakban történt, amikor a friss gyümölcs nagy ritkaság. A kismuk letelepedett a palota kapuja elé, mert a régebbi időkből jól tudta, hogy aki innyenc csemegét árul, ide szokott jönni, hiszen a főszakács megvásárolja azt a királyi asztal számára. Nem is kellett sokáig várnia. Már jött is a főszakács az udvaron keresztül, hogy megszemléje, mit hoztak ma az árusok. A főszakács pillantása megakadt Muk kosárkáján. Micsoda! Füge! Ritka csemege, ő felsége bizonyára megörül neki. Mit kérsz az egész kosárért? A kis Muk szerény árat mondott, így rögtön megegyeztek. A főszakács pedig átadta a kosarat a rabszolgáknak, és tovább ment. Kis Muk pedig egyelőre eloldalgott, mert attól tartott, hogyha a füge kóstolgatás gyászos következményei megmutatkoznak az udvarban, mindenek előtt rajta verik el a port. A király aznap éppen nagyon jókedvű volt, és egyre másra dicsérgette a szakácsot a jó konyháért meg ügyességért, hogy mindig valami kellemes meglepetésről is gondoskodik. A főszakács tudta, hogy az igazi csemege még hátra van, ezért csak mosolygott. Jó, jó, felség, de még nincs vége az ebédnek. A herceg kisasszonyok észrevették, hogy a főszakács valami meglepetést tartogat, és kíváncsian találgatták, mi lesz az. Amikor aztán feltalálták a pompás, zamatos, csábító, illatú fügéket, mindenki felsóhajtott egy általános "Ah!" és következett. Milyen érett, milyen incsiklandozó, kiáltott fel a király. Remek fickó vagy főszakács, megérdemled a kegyeimet. És már is osztogatni kezdte saját kezüleg a csodás gyümölcsöt az asztal körül ülő előkelőségeknek, pedig máskor meglehetősen szűkmarkúan szokott bánni az ilyen ritka csemegével. De most minden herceg és minden hercegnő két-két fügét kapott, minden udvarhölgy, vezér és aga egyet-egyet, a többit pedig, ami az osztás után megmaradt, maga elé rakta és nagy gyönyörűséggel sorra bekebelezte. Jóságos ég! Mi történt veled, felséges apám? Kiáltott fel egyszerre a marza herceg kisasszony. Milyen csodálatos változás! Minden szem a király felé fordult. Álmélkodva nézték óriási fülét és hosszú orrát, amely egészen az álla alá lógott. De amikor egymásra néztek, álmélkodásuk rémületbe csapott át. Valamennyinek megnőtt a füle és az orra. Többé-kevésbé mindnyájan ilyen különös fejékkel dicsekedhettek. Képzelhetitek, milyen riadalom támadt a királyi udvarban? Tüstént elhivatták a város valamennyi orvosát, csapatostól jöttek, pirulákat és kenőcsöket rendeltek, de a hosszú fülek és orrok csak nem tűntek el. Az egyik herceget megoperálták, de levágott füle újra kinőtt. Muk mindezt a rejtek helyéről nézte végig, és várta a kellő pillanatot, hogy közbelépjen. A fügék árán már jó előre olyan ruhát vásárolt, amiben tudósnak adhatta ki magát. Kecskeszőrből álszakát is ragasztott, hogy a megtévesztés tökéletes legyen. Egy zsákocska fügével a kezében megjelent a palotában, mint idegenből jött orvos, és felajánlotta segítségét. Kezdetben nagyon bizalmatlanul néztek rá, de amikor az egyik herceggel megetetett egy fügét, és annak az orra abban a szempillantásban visszanyerte régi alakját, körülvették az idegen orvost, és mindenki tőle várt segítséget. A király pedig szó nélkül kézen fogta, és a szobájába vezette. Ott feltárt egy ajtót, amely a kincses kamrába nyílt, és intett a vendégnek, hogy kövesse. Íme, mondta, itt vannak a kincseim, válasz ki magadnak bármit, ami tetszik, és már is a tiéd, csak szabadíts meg ettől a szégyentől. A kis Muk úgy hallgatta ezeket a szavakat, mint a legédesebb zenét. Amikor belépett a kincses kamrába, rögtön észrevette a botocskáját és a papucsát a sarokban. Körüljárta a szobát, mintha meg akarná csodálni a király kincseit. Amikor a sarokba ért a papucsa mellé, gyorsan belebújt és megragadta a botocskáját is. Aztán letépte álszakállát, és a megdöbbent király ráismert a kiebrudalt futár arcára. Hálátlan király, aki nem becsülte meg hűséges szolgálataimat, mondta Muk, viseld csak tovább, torz orrodat és füledet. Ez a jól megérdemelt büntetés minden nap eszedbe juttatja majd a kis Mukkot. Amikor ezt kimondta, gyorsan megfordult a sarkán, és azt kívánta, hogy messze földre kerüljön innen. Mire a király segítségét kiáltott, a kis Muk már eltűnt. Azóta él itt a kis Muk jólétben is gondtalanul, de magányosan, mert megveti az embereket. A tapasztalat bölcsemberré tette, és ha külseje kissé fura is, inkább csodálatot érdemel, mint gúnyt vagy csúfolódást. Apám elbeszélése ezzel véget ért. Bevallottam, hogy nagyon megbántam durva viselkedésemet a derék emberkével szemben. Apám erre elengedte a kiszabott büntetés másik felét. Visszasiettem pajtásaimhoz, és elmeséltem nekik a kis Muk csodálatos kalandjait. Ettől kezdve mi gyerekek annyira megszerettük, hogy közülünk senki sem csúfolt a többé. Ellenkezőleg nagy tiszteletben részesítettük, amíg csak élt. Ha megláttuk az utcán, olyan mélyen meghajoltunk előtte, mint a kádi vagy a mufti előtt.
Már a szintnapja egy lyukodott, egészen beakoldott. Jó sötétben mondta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, hogy megtartottál. Jó csötére is voltál már a fáradtak nyugodalmat.
Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áll. Az út előttem. Hadd zengjek este is majd hálával. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, csak téged áll. Kegyelmed nagy és türelmed hosszú, szerelmed mély és az égig ér. Nem szűnök énekelni jóságodról. Tíze
az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, ő dicsért, a lelkem csak téged áll. És egy nap majd ez a test elgyengül, erőm elhagy, utam véget ér, de a lelkem mégis téged áld vég nélkül. Tízezer évig és mindörökké lelkem áld az Urat, áld az Urat.
Áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Jöjj el, így vélünk, Úristen, segíts meg minket ügyünkben, adj erőt az ellenségen, mely reánk tör, mint szüntelen. Háborgott minket hitünkben.
Bízik ő sokaságában, fegyverében, jó lovában. Elhittem már ő magában, hogy nincsen már e világban, ki megrontsa hatalmában.
Azért te néked könyörgünk, támadj fel most mi mellettünk, emeld fel zászlódat köztünk, viadalmunkban légy velünk, biztos, hogy meg ne rettenjünk.
Bátorítsad mi szívünket, igazgassad fegyverünket, tőlünk el ne vedd eszünket, egyengesed seregünket, rettesd meg ellenségünket.
Sem megverünk.
Ők vívnak uralkodásért, prédáért, ragadományért, mi hitünkért, szent nevedért, özvegyekért és árvákért, megroblott édes hazánkért.
Visszatérvén, jó szerencsénken örülvén adunk hálát, felemelvén szemeinket, és dicsérvén téged mindörökké. Amen.
Műsorajánló.
Egységben az erő. Ezen a héten tartjuk az ökumenikus imahetet, melyen a keresztjének egységéért imádkoznak a különböző felekezetek. A 2025-ös imahét arra hív, hogy merítsünk erőt közös örökségünkből, és lépjünk még közelebb egymáshoz. Az Európa Rádió a Szent István Rádióval karöltve egészen szombatig minden nap 20 órától közvetíti az istentiszteleteket Egerből és Miskolcról református, katolikus és evangélikus szolgálattevőkkel. Csatlakozzon ön is, és élje át a közös hit és imádság erejét.
Műsorajánlót hallottak.
Egyedül őt imád, egyedül őt.
az évek, s mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Békesség, Istenem, adj békét minden nap nekünk. Vigasztaló, én mindig minden nap velünk. Szerető jó Atyád, országod köztünk jöjjön el. Szent templom, belépíts fel. Szerető jó Atyád, országod köztünk jöjjön el. Szent templom, szívünkbe lépíts fel.
Kézen fog.
Körülvett már engem a halál.
égenben hívom az Urat. Fölszakadnak bennem bús szavak, ő meghallja templomából, hogy a mélyből egy parány szól, s beszédem fülében. Az ornából füst száll fölnyomban, a szájából gyilkos tűz lobban, lehajtja az ég peremét lábával, a felhőkre lép, s kerubon lesuhan. Felhőn át villantja a szemét, jéges őt küls eleven szemét, villámait elereszti, magasságos bűnézzen ki, megdörög, mert török. A hegyek sorra omolnak, alapjaik rengre kilognak, megrendül a föld, megindul, mert az Isten haragra gyúr, szolgálja szavára. Megnyílnak a vizek medrei, látszanak a föld tart kövei, s akkor lenyúl magasából, fölvesz engem nagy vizekből, mert szeret engemet. Megszabadít minden gonoszól, ellenségtől, sátán fiaktól, akik nálam erősebbek, vesztem napján, rám jöttek, te Isten mellettem.
Kiragad a sírnak belőle, fizetségem igazságos, kezeimnek tisztaságos, hogy mivel őrizem.
Az Úr az én váram, kőszikám, Isten az én pajzsom, farigyám.